Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány támogatja a magyar zsidó közösségek hitéleti, karitatív és kulturális tereinek fejlesztését, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával, miután Lázár János tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel tárgyalt. A közlemény szerint az egyeztetésen Lázár János és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke áttekintette a zsidó hitközösségeket tömörítő szövetség részben állami támogatásból megvalósuló fejlesztéseit. A minisztérium közlése szerint a megbeszélésen döntés született arról, hogy a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza, a Mazsihisz Szeretett Kórház felújításának befejezési munkálatait. Orbán Viktor köszönetét fejezte ki, hogy a grúziaiak nem engedték, hogy országukból egy második Ukrajna legyen. A miniszterelnök a mai napon a grúz fővárosban tartott sajtótájékoztatón elmondta, senki nem meri megkérdőjelezni, hogy a georgiai választások szabadok és demokratikusak voltak. A miniszterelnök azt mondta, nem akart a kampány során jönni Georgiába, mert az úgy tűnt volna, mintha beavatkozna a helyi emberek döntésébe. Ezért megvárta a választás eredményét. Megjegyezte, hogy a két népben egymásról kölcsönösen pozitív kép él, aminek talán a történelem lehet az oka. Önök egy szabadságharcos nép, mi is azok vagyunk. Nagy hatalmak vesznek bennünket körül, önöket is. Mindig harcolnunk kellett a szuverenitásért és a szabadságért. Valószínűleg ez a történelmi tény hozta létre azt a pozitív előítéletet, amellyel a két nép ma egymásra tekint. Orbán Viktor gratulálta a grúz miniszterelnöknek a friss választási győzelméhez, és megjegyezte, hogy figyelemmel kísérte a voksolás körüli vitát, illetve a nemzetközi szervezetek értékeléseit, s azt látta, hogy senki sem meri megkérdőjelezni, hogy ez a választás szabad és demokratikus választás volt. Európának többet kell szánnia a védelemre, meg kell erősítenie a védelmi és technológiai bázisát, a válságkezelési képességeit, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára, az Európai Unió parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak ülésén Budapesten. Sztárai Péter kiemelte, Európa védelme szempontjából a végső garanciát a NATO jelenti. A kollektív védelem az elsődleges szempont, ezért nem jó, ha a NATO tagországai átadják az összes tartalékukat egy harmadik félnek, jelen esetben Ukrajnának. Ezzel ugyanis meggyengítik a saját védelmüket, áttételesen pedig az egész NATO védelmét, ha nincs kellő gyártási kapacitás. 11 ország 30 intézményének közreműködésével az első világháború örökségét ápoló és bemutató nemzetközi projekt indult uniós támogatással. Tájékoztatta a kezdeményezéshez stratégiai partnerként csatlakozó Meritum Egyesület az MT-t. Az első világháború a 20. századi történelem meghatározó eseménye. Közép-Európának a nagy háborúhoz hasonlóan hatalmas kulturális öröksége van. Ennek jelentős a potenciálja a vidéki területek társadalmi-gazdasági fejlődésének felgyorsításához. Ezen örökség közös kezelése azonban továbbra is kihívást jelent, mivel az emlékek szétszóródva találhatók meg a különböző országokban, és nincs egységes stratégia megőrzésükre és hasznosításukra. A 30 hónapos 2026. októberéig tartó projekt során közös jövőképet dolgoznak ki a háborúval összefüggő kulturális örökség határokon és ágazatokon átnyúló kezelésére. Minden Szentek és Halottak napja alkalmából korábban nyitnak és tovább látogathatók a fővárosi és vidéki temetők csütörtöktől vasárnapig. Adta hírül a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT az MT-nek. A tájékoztatás szerint a társaság temetkezési divíziója a korábbi évekhez hasonlóan idén is gondoskodik arról, hogy a hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről ebben az időszakban. A budapestiek több mint 60%-a támogatja, hogy egy olimpiai rendezés előtt először alaposan tájékozódni kell és felmérni, mit jelentene Magyarország és Budapest számára a szervezés. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából végzett Závetsz Research kutatás alapján további 12% ennél erősebb álláspontot képvisel, feltétlenül az ország érdekében állónak tartja az olimpia megrendezését. Végül a szerdai időjárásról. A réteg felhőzet köd egy része napközben, makacsul tartja magát, főleg hazánk északkeleti felében. Másút hosszabb, rövidebb napos periódusokra is számíthatunk. A felhős ködös részeken szitálás is előfordulhat, gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 12 és 20 fok között várható. Híreinket hallották.
Odafent azt mondják, nem rossz az a hely, de az árnyékot nem vitted el. Itt a magunkét cipelni kell.
Odafent a bárány felhők voltosak.
Neked elhittünk oly sokat, hogy mi is lehetünk fontosak. Játsszuk azt, hogy csak mi elbújtál, dolgokban csak nekünk nem szóltál. Amit az éjszaka elpakol. Nem fél, mert a végén máshol van. Bátran voltál, mint mi álmunkban. Eltérek angyal, aki épp rajtunk gyakorolt.
Hova tűntél, mond?
Tudtad rég, miért nem stimmel a könyvben a szó?
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Ha a termelő fizeti az áramárát, az nem fejlődés, hanem a rendszer hiba jele. Olvasható Toldi Otto egy pár nappal ezelőtti elemzésében. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A Klímapolitikai Intézet vezető elemzőjével beszélgetünk. Mit jelent ez a vélemény?
Ezt azért nagyon fontos tisztázni, mert a erőteljesen vagy radikálisan zöld szervezetek és szakértők szerint az a fejlődés jele, hogyha negatív áramáras periódusok alakulnak ki, ez lehet pár perc, pár óra, esetleg napban is mérhető már. Ez olyan helyzetekben következik be, hogyha áram túltermelés alakul ki, és azt nem sikerül elfogyasztani, se exportálni. Hogyha ez a helyzet áll fönn, akkor muszáj ezzel az árammal kezdeni valamit, muszáj megfizetni valakit, akár egy importőrt, vagy akár egy kereskedőt, aki el tudja passzolni. És ilyenkor nem az áramot megtermelő kapja ugye a pénzt a megtermelt áruért, hanem fizet azért, hogy elvigyék. És neki még az is megéri, ha fizet, mert különben le kellene állítani az erőművét, vagy ideiglenesen a hálózati kapcsolatot föl kéne függeszteni, ameddig ez a helyzet meg nem szűnik. Ugye az elektromos áramnak az a sajátossága, hogy makroszinten amennyit megtermelünk belőle, ugyanannyit el kell fogyasztani, mert még egyik országban sincs olyan nagy áramtárolási kapacitás, ami képessé tenne minket arra, hogy órákra eltoljuk ezt a termelési csúcsot. És ugye most már Magyarország is, miután nagyon megnőtt a naperőművi termelés, ugye 5 év alatt a 20-szorosára növekedett, elértük azt a helyzetet, amire egyébként nagyon sok szakértő már 2020 óta legalább folyamatosan próbálja felhívni a figyelmet, hogyha túl nagy lesz a naperőmű meg a szélkapacitás Magyarországon, akkor előfordulhat olyan helyzet, hogy a paksi atomerőművet vissza kell terhelni, hiszen az Európai Unió kötelező szabályozása alapján a megújuló áramtermelésnek előnye van az átvételkor. Tehát azt kell elsőnek átvenni a rendszerirányítónak, és utána jöhet a többi erőmű. Tehát ebben a helyzetben, hogyha a nap erőművek sokat termelnek, akkor olyan sokat is termelhetnek ma már, miután nagy a kapacitásuk, hogy a paksi atomművet le kell szabályozni, hiszen az áramigényünk nem indokolja azt a mennyiségű termelést, és exportálni sem tudjuk a felesleget.
Nyáron már csökkenteni kellett a paksi atomerőmű termelését.
Így van, Magyarországon is 3-4-szeresére nőtt egy év alatt az időtartam, ameddig le kellett terhelni paksot, vélhetően kereskedelmi okokból. Az atomerőmű vezetését szakértők arról az oldalról nagyon szemérmesen nem nyilatkoznak erről a helyzetről, hiszen ez egy energiapolitikai hiba lenne ennek a nyílt beismerése, de mi egyszerű szakértők, akik elmondhatjuk a véleményünket, és azért vagyunk itt, hogy fölhívjuk a problémákra a figyelmet a sajtó segítségével is. Nyilvánvaló ezekkel a problémák azért szembesült a Energiaügyi Minisztérium, de ebből a székből is fel kell arra hívni a figyelmet, hogy sietni kell azzal, hogy ez a helyzet ne legyen tartós. Ezek a projektek egyébként megindultak, hiszen sokat beszéltünk már itt is arról, hogy 3 új földgáztüzelésű blokk épül 2028-ra, ezek várhatóan elkészülnek, ezek rugalmasan működnek, a földgáztüzelésű erőművek azok, amik pár perc alatt 0-100%-ig felszabályozhatók, illetve leszabályozhatók, tehát nagyon gyors, és ezek le tudják követni a naperőműveknek a változó termelését. Tudjuk, hogy az országban 1 vagy 2 szivattyús tározós erőmű is épül, amivel el lehet tárolni majd ezt a fölösleget, vagy annak a nagy részét. Ugye tudjuk azt, hogy a Napenergia Plusz pályázatban is már a háztáji napelem telepítőknek is lesz lehetőség, hogy eltárolják az energiát, tehát ebbe az irányba haladunk, csak sajnos nagyon gyors volt, ugye ezt nem tudta senki, hogy 4-5 év alatt 20-szorosára nő a naperőműveknek, a beépített napelem kapacitásoknak a teljesítő képessége, és ezt nem követte le a szabályozó kapacitásoknak a fejlesztése időben, és most bizony emiatt van egyfajta feszültség a magyar villamosenergia szektorban. A kézzelfogható probléma az, hogy ugye paks azért nem egy mai technológia, tehát ezek a paksi erőművek, ezek biztonságosan működnek, de arra senki nem gondolt, amikor ezek az erőműveket megtervezték, felépítették, hogy majd ide-oda kell tologatni itt is a potmétert, hogy mennyit termeljen az erőmű. Ezek arra vannak kitalálva, hogy majd 100% közeli termelési idő kihasználtsággal olcsón termeljék az áramot, és ez az alapja annak, hogy a lakossági áram Magyarországon ilyen olcsó tud lenni, mert valóban ez az erőmű már visszatermelte a beruházási költséget, ez már örömjáték, amit a paksi atomerőmű játszik. Csak hát nem arra lett kitalálva, hogy visszaterheljék az a felépítmény, ami kezeli a reaktorokat és a fűtőelemeket, nem olyan robosztus, hogy ezt bírja. És ez egy azért veszélyes helyzet, mert kormányrendelet van arról, hogy lesz egy második üzemidő hosszabbítása a paksi atomerőműnek, tehát nem fog leállni akkor, amikor Paks 2 elindul, hanem az 2050-es évek elejéig működni fog. Hogyha sokat kell így le- és felszabályozni, kimerem jelenteni, hogy veszélyezteti a második üzemidő hosszabbítási lehetőséget, úgyhogy bizony itt kopogtat az a helyzet, hogy lépni kell az ügybe.
Ebben az évben jelentősen megnőtt a negatív nagykereskedelmi áramára gyakorisága. Mi ennek az oka?
Ez az egész világon így van, különösen azok a területek vannak kiemelve itt, ahol már nagyon nagy a penetrációja a nap és szélerőművi kapacitásoknak. Tehát vannak a világnak ilyen pontja, hogy Dél-Ausztrália, Dél-Kalifornia, Texas, Németország, Anglia, ahol az időjárás függő megújulók nagyon elterjedtek. Itt ez már napi, a rendszerirányító bizony, innentől megszűnt az, hogy a rendszerirányító szépen nyugodtan hanyatdőve nézi a hatalmas országot lefedő elektromos táblákat, és bámulja az, hogy ugye melyik határkereszező kapacitása, hogy megy a forgalom, hogy megy a kereskedés, és közben malmozik az ujjával. Tehát gyakorlatilag egy virtuóz zongoraművészre emlékeztet ma a rendszerirányító élete, olyan szinten és olyan gyorsan kell beavatkozni, erőveket fölterhelni, leterhelni. Tehát a világon már voltak ilyen helyek, ami példaként szolgált azoknak az országok, akik e felé haladtak. Annyira nem szolgált mégis példaként, hogy nagy bűvületben, hogy zöldülünk és hurrá, 16 új Európai Uniós tagállam kapcsolódott be abba a körbe, ahol évente vagy fél évente rekordot javít a negatív áras időszakoknak az aránya. Ebből csak egy Magyarország, de nálunk is nagyon gyorsan halad. Mi igyekeztünk felállni a zöldítési dobogóra, sikerült, de ezzel felálltunk a negatív áras dobogóra, és nálunk is most már a tavalyi 70 óra körüli negatív áras periódusról idén már 187-nél tartunk, majdnem háromszorosa, 2,6-szerese, de hogyha közel nulla áras időszakokat nézzük, ami azt jelenti, hogy plusz-minusz pár óra eltéréssel, akkor is már 300 valahány óránál tartunk, ami sokszoros a csak egy évvel ezelőttinek. Tehát ezeknek a száma az ijesztő, a növekedésnek a volumene az ijesztő, és hát csak remélni lehet, hogy nem lesz ennek negatív hatása. Ahogy ezt ki lehetne védeni, és ugye itt megint az a baj, hogy ezzel megint mi magyarok, ugye erről híresek vagyunk, hogy öntörvényűek vagyunk egy kicsit, meg szeretjük a magunk útját járni. Ebben is egy újabb front nyílhat sajnos az Európai Unióval, ha mi kijelentenénk azt, hogy tilos lesz innentől az egyik dekarbonizált vagy zöld áramtermelési mód miatt leterhelni a másikat. Tehát a naperőművek miatt ne lehessen leterhelni Paksot, hanem legyen más megoldás, hogy akkor legyen egy olyan kompromisszumos helyzet, hogy a naperőművek áramának egy része ne legyen átvéve, és legyenek kihúzva a konnektorból ők. Egy részük, és akkor ha Paks műszaki állapota csorbát szenved, emiatt akkor kell találni egy addig is, amíg meg nem épülnek a kiszabályozó kapacitások, meg a tároló kapacitások, addig is kell találni egy megoldást, ahol Paks is túlélhet.
Valójában akkor fontos kérdés, hogy rá lehet-e bízni a megbújulókra a magyar villamosenergia rendszer?
A jövőben mindenképpen. Szó sincs arról, hogy ez a mi elképzeléseinket, a klímasemlegességben játszott szerepét a megújulóknak bárki megkérdőjelezni. Óriási előnye a megújulóknak az, hogy nincs üzemanyagköltsége. Ez egy akkora előny, hogy érdemes azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne harmonizáltabban beépíteni őket, meg egy kicsit megfontoltabban. Mindenképp. Hiszen a fűtőelemekért fizetünk, a földgázért fizetünk, a szénért fizetünk, bármiért fizetünk, ugye a nap meg a szélért egyelőre még nem kell fizetni, tehát az rendelkezésre áll. Ahogy mondtam, azok a projektek is úton vannak, ami majd ezt lehetővé tesz is. Ráadásul, ami jó hír, és talán optimizmusra ad okot, hogy az ipari akkumulátorok árában is a napelemekhez hasonló áresés indult el, de most kezd olyan arányt elérni, aminél egyre inkább értelme lesz gondolkodni az ipari méretű akkumulátorokon telepítésén, ami azt tenné lehetővé, hogy nem foszilis földgáztüzelési erőművekkel lehet nekiegyenlíteni a naperőműveknek a termelését, hanem dekarbonizáltan akkumulátorokkal eltárolni. Egy pár órás, 2-4-6 órás tárolás tökéletesen illeszkedne a magyar rendszer kiegyensúlyozásába. Hát nagyon reméljük, hogy ez minél hamarabb bekövetkezik. Az országban is a Nemzeti Energia és Klimaterv tervez egy lényegi ipari akkumulátorkapacitás növelést, azt hiszem 1 gigawatt óra 2030-ig. Bár igazat mondanék, és egy ekkora mérsz majd le kell csekkolnom, de azt hiszem kb. Egy ilyen szám forog. Ha ez így lesz, ez már egy jelentős hozzájárulás lenne a magyar villamosenergia rendszer stabilizálásához. Ez nyilvánvaló, hogy a döntéshozók is látják ezeket a problémákat, és háttérbe a puskacsőbe már ott vannak a megoldások.
Tehát a klímasemlegesség terveit lehet építeni a nap és atomenergiára?
Én úgy gondolom, hogy igen, de ne felejtsük ki a harmadik lábát a Luca székének, tehát hogy a harmadik láb mindenképpen a kiegyensúlyozás tároló kapacitások kell legyen, mert enélkül így mind a két rendszer rugalmatlan. A naperőműveket is csak nem lehet teljesítményt csökkenteni egy potméterre, azt vagy kihúzzuk, vagy bedugjuk. Ez olyan, mint az atom. Tehát van két rugalmatlan, kompromisszumképtelen ágazat, akkor kell olyan, ami a időnként fellépő surlódásokat kiegyenlíti, és ennek kell lenni ezeknek a szivattyús tározós erőműveknek, az akkumulátoroknak és egyelőre a földgáztüzelési erőműveknek.
Nemrég Győrben tartott előadást, amelyet nagy érdeklődés kísért. Hogyan jutott el Európa a traktoros blokkádig címmel? Mi volt az alapgondolat?
Az alapgondolat az volt, hogy bennem az motoszkált, hogy ugye milyen büszkék voltunk mi is, különösen Magyarország mindig is agrárország volt, és abban is mindenféle világrendszertől függetlenül élenjárók voltunk. Ma is sok szempontból azok vagyunk, és tulajdonképpen együtt a világ haladásával részt vettünk a zöld forradalom eredményeinek a kimunkálásában nagyon jelentős módon, ami lehetővé tette, hogy megszűnt az éhezés Kínában gyakorlatilag. 4-5-szörösére nőtt a legtöbb fő gabonafélénk termés átlaga. Indiában is 100 millió számra emelkedtek ki az emberek a napi éhezésből ennek köszönhetően, mert pontosan ezeket a gigaországokat célozta meg első helyen az éhező területeket, és különösen Ázsia lett sikeresebben, sajnos Afrikában elmaradt, ott máig is azért gyakori az éhezés. Megszűnt az éhezés, a nyugati országok pedig tényleg ipari precizitással tudták már a mezőgazdasági termelésüket tervezni, köszönhetően az intenzív öntözésnek, az intenzív agrokemikália használatnak, a gépek használatának, a heterózis nemesítés feltalálásának, egy csomó olyan biotechnológia technológiának, amivel ennyire föl tudták futtatni az élelmiszertermelést. Csak hogy ugye a baj az, hogy ez egy ilyen zöld forradalom volt akkor, ezt úgy nevezték. Csak egy új kell, mert ezt az utat mutatott nekünk, ezen az úton, ha tovább haladunk, ez már fenntarthatatlan lesz. Ma már nem fér bele a túlzott agrokemikália használat, nem fér bele a túlzott gépesítés, ez mind növeli a kibocsátást, az üvegházgáz kibocsátást és a szennyezőanyagok kibocsátását. Ma már nem trendi füstölgő vegyipari gyárakból kihozott műtrágyákkal elárasztani a földeket, bemosódik, környezetet szennyez, tehát más utat kell találni, és ez van az egyik oldalon. Meg az, hogy az emberi populáció növekedését jósolja az ENSZ, ugye azt mondják, hogy 2100-ra akár 12 milliárd ember is lehet. Tehát a mezőgazdasági termelés az eddigi úton nem folytatható annak a növelése, holott 1,6-szorosára kéne növelnünk az élelmiszertermelést, hogy ennyi embert el tudjunk látni élelmiszerrel. Közben nő, csökken az egy főre jutó termőterület, és csökken a friss víz. Be van szorítva az emberiség egy olyan helyzetbe, hogy új élelmiszerforradalomra van szükség. Most ezt előzményként azért mondtam el a traktoros sztrájkokig, mert van egy ilyen feszítő helyzet, hogy szükség van az élelmiszerre, minél több élelmiszerre van szükség, és az európai gazdákat beszorították abba a helyzetbe, hogy 2030-ig 30%-kal kellene csökkenteniük az üvegházgáz kibocsátást, le kéne felezniük a peszticid és az agrokemikália használatot, és ugye szakértők kiszámolták, hogy ez 40%-kal csökkenteni a bevételeiket, és 20%-kal a termelést. Tehát hogyan lehet ezt a két dolgot összehozni, hogy a mezőgazdaság el tudja látni az élelmiszertermelési funkcióit, és az egyre fokozódót, közben fenntartható legyen, meg környezetbarát, és ez miért a gazdánkot csattan?
Tehát ezzel hozható összhangba a traktoros blokkád?
Így van, a traktoros blokkád azért hozható, mert van egy igény, hogy többet termeljenek, de van egy olyan igény, hogy csökkenteni kell minden inputot. Tehát egyelőre ez arra világít rá elsően furcsa módon nem a gazdák politikai állásfoglalásaira, hanem az, hogy az Európai Unió fejlesztés politikája nem vezetett el odáig, hogy olyan technológiákat tudjanak felajánlani gazdáknak, hogy ehelyett ezt használd, és akkor csökkenni fog a kibocsátásod. Ehelyett meg ezt használd, és csökkenni fog. Nincs ilyen. Tervező asztalon sincsenek. Van pár ígéretes fejlesztés, de az nem tudja megőrizni a termelési színvonalat, és el sem juttat minket teljesen a fenntarthatóságig. Tehát a gazdákon olyan dolgot követelnek, amiről a bizottság is tudja, hogy végrehajthatatlan. Elsősorban nem a gazdák, mert ugye azt mondja az Európai Bizottság, hogy a gazdákat szélsőjobboldali emberek felszították, hogy a választások előtt csinálják a balhét. De a helyzet az, hogy a bizottságot kiszította föl arra, hogy olyan kérjen számon gazdákon, aminek nincs meg a műszaki technológiai feltétele. kinek a fejlesztés politikája jutotta oda a gazdákat, hogy ma nem tudják behelyettesíteni a régi technológiáikat egy új környezetbaráttal.
Ugyanakkor mégis arról van szó, hogy az agrárszektort klímasemlegessé kellene tenni 2050-re.
Erről van szó, csak maga bizottsági szakértők által publikált tanulmány mutatja azt, hogy a jelenlegi politikák mentén 2030-ig vagy 2050-ig 8%-os kibocsátás csökkenés várható a mezőgazdaságban. Ezt mondom, tehát nincs olyan behelyettesíthető technológia, ami zéró karbon kibocsátású lenne. Ugye a szarvasmarha ágazat az, ami a legszennyezőbb a mezőgazdaságban, aztán a talajeredetű kibocsátás, a trágya menedzsment és a mezőgazdasági gépeknek az emissziója. Ebből a legkönnyebb a mezőgazdasági gépek emissziója, mert mondjuk hidegen sajtott biodízet, házszájilag sajtott biodízet használhatnának egész Európában, ez ugye több ország. Ma már lehetséges, több országban nem. Használhatnának megújuló üzemanyagokat. Ugye a trágya menedzsment nehéz ügy, mert épp hogy az organikus gazdálkodás alapja a szerves trágya használat, ez kell a mezőgazdaságba, hogy visszajuttassuk a talajerőt, amit onnan elviszünk a felhasznált növényekkel. A szarvasmarha ágazat helyzete az, hogy ugye amikor a marhák lelegelik a füvet, ami biomassa és megújulónak számít, ha elégetem. De hogyha a tehén eszi meg, akkor már nem megújuló, hanem ami kijön szegény tehénből, az meg környezetszennyező. Én értem, hogy a metán sokszoros üvegházgáz hatású, de akkor is megújuló nyersanyaggal megy a tehén, mert már húslisztet nem ehet. Nem etetik őket állati dolgokkal, takarmánnyal, növényeket esznek. Az megújuló. Én nem értem ezt a nagy haragot a szarvasmarhákkal, kettő pedig ne hitessük el magunkkal, hogy az állati fehérje meg a növényi fehérje egyenrangú táplálkozási érték szempontjából. Az állati fehérjéknek sokkal nagyobb az energiatartalma, jó értelemben nem a kalória, hanem az a foszforgyök tartalma, ami energizálja, meg fejleszti az idegrendszerünket. Aki a gyerekeknek, vagy egészen tinédzserkor lezártáig csak növényi fehérjével akarja etetni, az, hát ez most drasztikusan hangzik, de fölvállalom, az börtönbe való. Mert a gyereknek nem alakul ki rendesen az idegrendszere, IQ-ja is lehetne több, hogyha kiegyensúlyozott táplálékon érdegélhetett volna. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell. Az a foszfortartalom és ATP tartalom, energiadús mellékszálak, ami a fehérjékben van, az nagyon kell az idegrendszeri fejlődéshez. Nem véletlenül az emberi válás egyik legfontosabb hajtóeleme maga a húsevés lett, hiszen így jutottak hozzá az idegrendszert fejlesztő állati fehérjékhez és aminósavakhoz a elődeink, tehát ezt nem szabadna azért elfelejteni.
Korábban már szóltunk arról, hogy elfogadásra került a világ első mesterséges intelligencia törvénye, ami valójában többek között megalapozhatja a klímasemlegesség elérését is. Ez változatlanul fontos kérdés.
Hogyne. Eddig is természetesen volt optimalizációja annak, hogy hova építünk föl például egy naperőművet. Eddig is minden háztartásban, amikor napelemeket szereltek föl, kijött a vállalkozó saját tudása szerint, megvizsgálta mik a lehetőségeket, és a legjobb tudása szerint ezt megoldotta. Most például a mesterséges intelligencia nagyon is hozzá tud járulni ahhoz, hogy elérjük a klímasemlegességet, mert annyi paramétert tud egyszerre vizsgálni, amit mi eddig nem vettünk figyelembe. Egyszerre tudja egy naperőmű telepítésénél vizsgálni annak a földrajzi elhelyezkedését, egyszerre tudja vizsgálni a klimatológiai helyzetet, hogy mennyi a napfényes órák száma, hogy mennyire kitett magának a klímaváltozásnak, hiszen a naperőművek, naperemek sérülékenyek, azoknak a hatékonyságát is befolyt. Hiába süt a nap, de ha túl meleg van, nem termelnek eléggé. Tehát sok minden mást 70 paraméter alapján tudja eldönteni, hogy hova települjön egy naperőmű, plusz még tudja azt, hogy mik a várható piaci lehetőségek, mi az infrastruktúra, hova lehet betáplálni, hol lehet csatlakozási pontokat kialakítani. És mindezt gyönyörűen egy-egy kézbe így rangsorolja a telepítési helyszíneket, úgyhogy a döntéshozónak csak tényleg rá kell piros filccel böknie, hogy ide, és akkor kész. Nem beszélve a térinformatikai adatokról, meg stb., amit ő még tud. Ez is olyan, mint egy sakkautomata, ami annyi variációt tud egyszerre elemezni, hogy zavarba hozza a legélesebb eszű igazi sakkozót is. Tehát ez nagyon-nagyon sokat segít, és ez már nem csak a naperőművi szinten igaz, hanem a háztáji napelemeseknél is, mert van egy napelem térkép nevű honlap, azt hiszem erre keressenek rá, magyar részvétellel konzorcium kialakította, most már több mint 100 magyar településnek van ott házakra lebontva, meg melléképületek lebontva a napenergia potenciál, úgyhogy még ott ellenőrizheti, hogy az ő saját vállalkozója jó gondolt-e, hogy hol legyen az ő naperőve, ki tudja számolni a beérkező áramtermelési képességét az oda telepített napelemeknek, hogy mennyi pénzt spórolnak ezzel, stb. Úgyhogy nagyon okos kis dolog. Ez mind mesterséges intelligencia, mert ugye miért pont egy klímapolitikával foglalkozó intézetnél jött le ez az elemzés, mert ez a mi életünkben is egy, a mi területünkön is egy nagyon komor erőlép, és általában az intelligencia az mindig a problémák megoldásának a kulcsa. A szabályozásra meg azért van szükség, mert ugye ott van a másik oldal, ugye van olyan híres vélemény, hogy a mesterséges intelligencia nem más, mint plágium szoftver, ami az ismert tudást módosítva adja át a lekérdezőnek, úgyhogy ne lehessen fölismerni, hogy plágium, és ezért ilyen plágium szoftver tulajdonképpen. Meg nagyon veszélyes dolgokra is föl lehet használni. Tehát föl lehet használni adatlopásra, föl lehet használni olyan megtévesztő dolgokra, hogy érzékeny, adatkezelési szempontból érzékeny adatokhoz férhet hozzá, hiszen alkalmazzák már rendőrségeken, bankokban, adat hozzáférése természetesen engedéllyel, orvoslásban használható, aktív, bioaktív molekulákat tervezzenek vele, használják arra, hogy ő irányítsa a sebészeti robotgépnek a karját, amikor vágja az emberi szövetet, érzékeny infrastruktúrákat tud kezelni, bűnöldözésben van nagyon fontos szerep, energetikai infrastruktúra, tehát képzeljük el, ha ez rossz kezekbe kerül, képzeljük el, ha ezt rossz célra használják. Egyértelmű, hogy ezt le kell szabályozni, és egyébként erre én magam is olyan szempontból nem szoktam az Európai Unió döntéseit, a legtöbb döntését nagyon pozitívan szemlélni, de ez egy nagyon pozitív döntés volt, hogy elsőként szabályozta le az EU így. Létrehozták a hatóságot, hogy kihez kell fordulni. A potenciálisan veszélyes alkalmazásokat engedélyeztetni kell, informálni kell a felhasználót minden esetben, hogy most mesterséges intelligencia által kreált dolgokkal találkozik. Naplózni kell, de nem úgy, ahogy a telepítő meg a szolgáltató gondolja, hanem a hatóság által megkövetett módon automatikusan naplózni kell a mesterséges intelligencia tevékenységét, hogy mindenről lehessen tudni. Így már tiszták a játékszabályok. Ezt be kell tartani, itt majd azért vigyázni kell, hogy a végrehajtatás globális legyen, mert ugye az internet nem ismeri az országhatárokat, tehát fontos, hogy mindenki betartsa majd, vagy elfogadja ezeket és csatlakozzon ezekhez a szabályokhoz.
Kedves hallgatóink, Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető elemzőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Visszahúzódott tenger, rágott vidék ezerszer, tanú hegyek sokasága, bazalt egykori láva. Milliárd kagyló héja, puha testű hagyatéka, tufák, mészköves árkok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akáró járod, ez a te Magyarországod. Sok szarvas bikája, a hét törzsek honfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája, zászló lengetős álmok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak,
íze nincs ilyenje másnak. A világot akárhol járod, ez a te Magyarország.
Változni nem tudunk. van egy ház, ahol élt rég nagyapád. Nem volt írott, rajzolt határ, ez az ország a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, három színről, ami tiéd. Széles völgyön, folyókon át, ez az ország a te hazád.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről, mégpedig a Szentírás alapján. Az elmúlt alkalommal arról elmélkedtünk, hogy az Ószövetségben a bűn miatt a házasság eszménye megromlik. Az Ószövetségben fontos szerepet tölt be az utód kérdése, és éppen ezért a meddőnő eltaszítható az Ószövetség szerint a házasságból. De a többnejűség ezt a problémát is kezelni tudja. Persze hozzátesszük, hogy nem az isteni eszmény alapján. A késői Ószövetség egyre inkább visszatér az eszményhez. Így ír erről a biblikus teológiai szótár, a bölcsességi írók felidézik az egynemű családok örömeit és nehézségeit. Példabeszédek könyve, Prédikátor könyve, Sirák fiának könyve. Az énekek énekében pedig a két jegyes szerelme nyilvánvalóan kizárólagos. Mindez valódi erkölcsi fejlődési jele. Az új szövetség korában a zsidó házasságok általános szabálya az egynejűség. Vagyis van egy fejlődés az Ószövetségben, és érdekes módon ez a fejlődés, ez visszatérés a teremtő szándékához, az eszményhez. A következő pontban a biblikus teológiai szótár a házasság tartóságáról és a hitvesi hűségről beszél. Ahogyan már említettem, az utódok miatt, ami a legfontosabb a választott nép érdekében, a meddőnő eltaszítható, a válás gyakorlását azonban szabályozza a törvény. Érdekes módon azonban a törvény nem határozza meg pontosan, hogy milyen hiba miatt taszíthatja el a férj a feleségét. A másod törvénykönyv sem határozza ezt meg. De a számüzetés után a bölcsek az ifjúkori menyasszony iránti hűséget zengik, és magasztalják a hitvesi hűséget. Malakiás próféta a házassági szerződést Jahve és Izrael szövetségéhez hasonlítja. Az Ószövetség ugyanazt a szót használja a házassági szerződésre, mint Isten szövetségére, héberül berit. Isten és Izrael szövetségéhez hasonlítja, sőt azt állítja, hogy Isten gyűlöli az eltaszítást. A haladás tehát a szigorúbb eszmény felé tart. De azért az Ószövetség még Jézus korában is megengedi az eltaszítást, a válás lehetőségét. Ugye emlékszünk Szent Máté evangéliumának 19. fejezetének 3. versére, amikor azt kérdezik, hogy szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét. Ami pedig a hitvestási hűséget illeti, a szokás, amelyet az írott törvény is szentesít, a házasságtörő asszonyt bűntársával együtt halálbüntetéssel sújtja. Vagyis, ha egy nő házasságot tör, és rajta kapják, megkövezéssel sújtja az Ószövetség, és az ószövetségi törvény előírása, szokása szerint a sértett fél, vagyis a férj dobhatja az első követ a házasságtörő feleségre. Elsősorban az Ószövetségben a férj jogainak a tiszteletben tartását célozza ez a törvény. De habár akkor az Ószövetség elején még a férfinak semmi sem tilos, még kifejezetten a házasságtörés sem, később azonban az egynejűség felé való fejlődéssel ezen a ponton is haladás mutatkozik, a házasságtörést a férfinak is megtiltják. Gondoljunk csak a leghíresebb eseményre az Ószövetségben, amikor Dávid király a heteus Uriásnak a feleségével tör házasságot. Nátán próféta ezt a történetet úgy illusztrálja a király előtt, hogy egyetlen bárányát veszi el a király attól az embertől, akinek ugye csak egy van, neki pedig sok van. A házasságtörés elítélendő tehát akkor is, ha ez maga Dávid király. Második Sámuel könyve, 12. fejezet. A bölcsesség irodalom pedig egyszerűen óvja a fiatal embereket az eltévedt nők csábításától. Példabeszédek könyve, 5. fejezet, 1. versétől. Buzdítja őket, hogy készüljenek a házassági hűségre. A következő 4. pontban az biblikus teológiai szótár a házasság vallási eszményéről beszél. Bár a házasság mindenek előtt a polgári jog ügye, és a régi szövegek nem tesznek célzást vallási szertartásra, az izraelita jól tudja, hogy Isten vezérli a hitves kiválasztásában. Teremtés könyvének 24. fejezetének 42. versétől. És ráadásul a szövetségben Isten adja meg a házasságot szabályozó parancsokat. Érdekes itt felidézni Tóbiás könyvét, amelyben egyértelmű, hogy Isten intézi a házassági ügyeket. Emlékszünk rá a szövegre, hogy Tóbiás keresi a feleségét, hosszú utat tesz meg, hogy megtalálja, kiválasztotja olyan valaki, aki már többször próbált házasságot kötni, de a nász éjszakán a kiválasztottak Isten rendelése szerint eltávoznak a földi életből, mert Isten őt Tóbiásnak szánja. Meg is jegyzi a biblikus teológiai szótár, hogy a számüzetés után Tóbiás könyve kimagaslóan lelki képet nyújt az Isten készítette otthonnak, amelyet az ő tekintete a hit és az imádság alatt egyesít. A mindennapos hűség az egyre jobban hozzátartozik a házasság eszményképéhez. A kivonulás könyvének 20. fejezetében, 14. versében a 10 parancsolat 6. parancsolatát halljuk, amelyben azt mondja az Isten törvénye, ne törj házasságot. Mi általában ezt ne paráználkodj, légy szemérmes parancsal próbáljuk fordítani, de az eredeti szöveg egyértelműen a házasságtörésre vonatkozik. Isten tehát azt akarja, és erre mutat az Ószövetség Istenhez egyre hűségesebb törvénye, hogy a házasság eszménye az egynejűség és a fölbonthatatlanság felé alakul. Ezért mondja a biblikus teológiai szótár, amikor lezárja a házasság ószövetségi elemzését, hogy a házasság bibliai eszménye erre a színvonalra érve túljut azokon a tökéletlenségeken, amelyeket a mózesi törvény ideiglenesen szentesített. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal az új szövetségi szentírás elemzésével folytatjuk a házasságról szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.